Kedves csőci gyülekezet, hallgassátok Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a már felolvasott ige szakaszból, Ézsaiás könyvének 41. fejezetéből a 14. verset olvasom, így szól hozzánk Istenünk igéje. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítlek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Nagyon érdekes teremtmény az ember, mert hatalmas dolgokat tud alkotni. Már atommagot tud hasítani, már a géntérképet elkészítették, hatalmas felhőkarcolókat képes az ember építeni, és mégis minden ember olyan apró dolgoktól félni tud. Óriási dolgokat hajtunk végre, de mégis mindannyiunkban ott van a félelem. Sok olyan fiatalt ismerek, aki kívülről nagyon vagány, nagyon keménynek néz ki, de belül egy kis férgecske lakozik, kis nyuszika, és ez persze nagyon ritkán derül ki, mert szeretjük magunkat keménynek beállítani, olyannak, akik kemények vagyunk, és elbírjuk az életnek a nehézségeit. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki ne félt volna semmitől. Tegnap előtt láttam egy gyermeket, aki éppen akkor született, és már az ő szemében is ott volt a félelem. Rám nézett, és ott volt a félelem a szemében, hogy fázom, éhes vagyok, hideg van, mi lesz most velem? Mi lesz most velem? Hogy lesz az élet? És ez végig kísér a mi életünkön, mindannyiunkat ez a félelem. Amikor először iskolába megyünk, félünk attól, hogy milyenek lesznek az osztálytársak. Félünk attól, hogy tudunk-e teljesíteni az iskolában. Félünk attól, hogy nem tudjuk elmondani a verset, amit meg kellett tanulni. Félünk attól, hogy belebakizunk. Félünk attól, hogy nem tudjuk elmondani a konfirmációs vizsgának a kérdéseit. Ez mind bennünk vannak. Ezek mind bennünk vannak. És utána félünk a doktornénitől, az oltástól, félünk attól, hogy a fogorvos majd valami olyasmit mond, hogy ki kell húzni a fogunkat, és az fáj. Bizony félünk ezektől is. Aztán később félünk attól, hogy felvesznek-e bennünket hogy nem vesznek fel bennünket abba az iskolába, ahova szeretnénk menni, vagy ahova szüleink szeretnék, hogy menjünk. Félünk attól, hogy nem felelünk meg szüleinknek. Vagy félünk attól, hogy mit mond anya meg apa, amikor egy becsúszott egyest kell elmondani otthon. Mit fognak szólni? Félünk ezektől. És aztán félünk attól, hogy lesz-e párunk, hogy vajon nem maradunk-e egyedül. Félünk attól, hogy csak nem egyedül fogjuk leélni az életünket. Félünk attól, hogy nem lesz gyermekünk. Félünk attól, hogyha éppen szülés van, akkor vajon ki fogjuk-e bírni. Vikinek, a feleségemnek a szemébe is láttam ezt a félelmet tegnap előtt. Amikor kiderült, hogy császármetszés lesz, akkor láttam a szemében a félelmet, hogy fel fogok-e ébredni az altatásból. Találkozunk-e még valaha. És az a félelem ott volt az én szememben is, és hiszem Bözsiékben is, aki ott volt, és mindannyiunknak a szemében. És joggal félünk ezekről a dolgoktól. És aztán félünk attól, hogy fel tudunk-e nevelni egy-egy gyermeket, hogy jó szülők leszünk-e. Félünk attól, hogy elveszítjük a munkánkat, félünk attól, hogy nem tudjuk eltartani a családunkat, ugye kedves férfiak, asszonyok, bizony sok félelem környékez bennünket. Aztán félünk az öregedéstől, elveszítjük az egészségünket, nem tudjuk már ugyanazt megtenni, amit régen, és félünk a haláltól. Mi lesz akkor? Mi lesz azután? Hova kerülök? Fájni fog a halál? Ettől is félünk. Alapvető tulajdonságunk a félelem. Legtöbbször amiatt keletkezik ez a félelem bennünk, mert nem ismerjük, hogy mi vár rá. Az ismeretlentől félünk leginkább az életünkben is. Ja, mindaz, amit elmondtam, az legtöbbször az ismeretlen, hogy nem tudom, hogy mi lesz velem. És ezért mi nagyon szeretnénk megtudni, hogy mi lesz velünk, milyen lesz a jövő, de nem tudjuk meg. És Isten nem is engedi, hogy megtudjuk a jövőt. Én statisztikusként, vagy hogy mondjam, szakmabeliként, mint szociológus mondom, hogy a statisztika is ezt akarja, hogy a múlt jelenségeiből majd következtet a jövőre, de csak nagyon ritkán sikerül, vagy véletlenül sikerül jó becslést adni. Vannak olyanok is közöttünk, emberek között, lehet, hogy akár itt, ebben a gyülekezetben is, akiket nem csak megérint a félelem, hanem a félelem rabjaivá válnak, akiknek beférkőzik a félelem a bőrük alá, és meghatározza egész életüket. Hány ilyen ember van ma is, aki pszichiáterhez jár, aki gyógyszereket szed be, saját maga bálványait felépíti, ahogy a 7. versben az ötvös, a babiloni istenekről beszél, ugye egy kicsit olyan furcsa volt, nem oda tartozó szakasz volt, de mégis ide tartozik. De arról szól, hogy a babiloniak, akik között éltek a zsidók, ugye egy kis isteneket faragtak maguknak fémből, és azért, hogy legyen valamibe kapaszkodni. És mi is ezt csináljuk sokszor. Szenvedélyekbe menekülünk, italba, ételbe, szokásokba, mert félünk az élettől. És hányan vannak, akik szoronganak, szorongásos betegek, és nem tudnak kigyógyulni. És valóban a félelem kultúrája az, ami körülvesz bennünket. Hadd olvassak fel, tegnap előtt, vagy mikor talán 4-5 napja az origo.hu-n néztem a híreket, és egymás alatt ezek a szalagcímek vannak. Sírt, miközben leégett az autója. Felborult egy kamion a 4-es úton. Az egyik embert hátba, a másikat hasba szúrta. Vádat emeltek a brutális nevelőapa ellen. Bombát tartott otthon, felrobbant a családja. Számszerűen lőtte le szomszédja kutyáját egy rendőr, és így tovább. Ezek így egymás alatt. A félelem kultúrájában élünk, és maga ez a társadalom és a média is azt akarja, hogy féljünk. Mert akkor többet fogyasztunk, többet fásárolunk, hogy hát ha majd az megnyugtat bennünket, de nem tudunk megnyugodni. És Isten tudja azt, hogy ebben a helyzetben vagyunk, jól látja. Nem is hagyja, hogy megismerjük a jövőt, ahogy már mondtam. Bármennyire szeretnénk, hogy megtudjuk a jövőt, ő kifejezetten tiltja ezt. Ő azt akarja, hogy őt ismerjük meg, nem a jövőt. Meg azt, hogy mi lesz velünk. Őt ismerjük meg, aki viszont tudja, hogy mi lesz velünk. Mert ő alakítja a jövőt. Ő alakítja, hogy mi lesz velünk az életünkkel. És ezért Istentől a leghitelesebb az a szó, az a mondat, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Én alakítom a jövőt. Én hordozlak téged. Az én tenyeremen vagy. És ez 365-ször szerepel a Bibliában, minden napra egyszer. Annyira fontos Istennek, hogy ezt elmondja nekünk, embereknek, akik ilyen félelmek között élünk, hogy ne félj, minden napra jut el. Ne félj, én veled vagyok, és tudom, hogy mi a tervem veled. Az ismeretlen próféta, aki leírja a szöveget, amit felolvastam Ézsaiás könyvének 41. részéből. Azért mondom, hogy ismeretlen, mert majd Biblia órán már nem is olyan rég erről beszéltünk, hogy ugye Ézsaiás könyve nem csak Ézsaiás maga írta, hanem többen voltak, de ettől még Isten igéjét közvetítették mindannyian. Ő tolmácsolja Isten üzenetét a babiloni fogságban lévő népnek, akik azért eléggé olyan helyzetben voltak, ahol volt ok a félelemben. Idegen népek között, idegen kultúrákban, idegen szokások között, nem tudva, hogy mikor írtják ki őket, ott kellett élni a mindennapokat. Ki voltak szolgáltatva az ismeretlennek? Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, vagy mondhatnám, a menekültek, akik a háború elől valóságosan az elől menekülnek, vagy éppenséggel a deportáltak. És ebben a szituációban hangzik nekik az üzenet, és hiszem, hogy nekünk is szól ilyen félelmek közepette Isten igéje, ne félj! A körülményeire néző, csak a körülményeket látó ember számára szól ez az ige, és akarja átállítani a mi látásmódunkat. 4 pontban teszi ezt meg az ige. Az első pont azt mondja, hogy te kiválasztott vagy. Hát nem olyan ember vagyok, aki bármikor elsöpörhet ez a társadalom? Nem az vagyok, aki csak egy porszem vagyok, és hogyha eltűnök, akkor senkit sem fog érdekelni, egy emberrel kevesen. Nem az vagyok, akire rá se nyitja senki az ajtót, és ott büdösödök meg. Nem. Isten azt mondja, hogy az én szememben, mondja az Isten, nem ilyen vagy. Te az én kiválasztottam vagy. Mennyire más minőségek, mint amit a világ mond. Mondja, hogy az én kiválasztottam vagy. Azt mondja, hogy az én barátom vagy, ugye Ábrahámmal kapcsolatban. Én választottalak téged, te egyedi vagy. És azt mondja, hogy én neveden szólítottalak téged, és már akkor ismertelek téged, amikor az anyád méhében voltál. És tudtam, hogy mi a tervem veled. Az én választottam vagy. És mi, mint keresztények is választottak vagyunk. És kihívott bennünket minden népből, ahogy énekeljük is. És azt mondja, hogy a világ végéről, a világ széléről hívtalak el téged, azt mondja ez az ige. Itt egyébként Ábrahámra utal, akit Ur-Kasdimból, az akkor ismert világnak a széléről, ugye a Kánaántól messze eső területről hívta el, hogy aztán választott néppé legyen az ő összes utóda, a zsidó nép. És akik az Úr útján igyekszünk járni, tudjuk, hogy honnan hívott el bennünket az Úr. Elég távolról, én ezt személyesen is elmondhatom a saját életemben, bizonyosan többen bizonyságot tudunk erről tenni. Távolról elhívtalak, kiválasztottalak engem, téged. Kiválasztott abban a szituációban, amiben épp voltunk. Mindenkit más helyzetben. Minket keresztényeket is kiválasztott, neveden szólított, nevünkön szólított. Ez azért segít másképp látni a helyzetünket. Azt mondja, hogy az enyém vagy. Nem azt mondja, hogy tökéletes vagy. Nem azt mondja, hogy te egy szuper ember vagy, te ezt megérdemled, ugye, mint a reklámokban, hogy mert megérdemled. Mert én ezt megérdemlem, megtehetem, ezt a világ mondja, hogy te csodálatos vagy, te ezt megérdemled, a pozitív gondolatokat tedd magadévá, és akkor minden szuper lesz. Nem. Isten nem mondja, hogy csodálatosak, gyönyörűségesek lennénk. Ő nem nyalizik nekünk. Ő kimondja, férgecske, Jákob. Kicsit olyan dehonestáló, egy kicsit olyan lekicsinlőnek tűnik ez, hogy Isten ezt mondja ránk, hogy férgecske. Kedves testvérek, valljuk meg, nem éreztük ebben a nagyvilágban sohasem azt, hogy olyan kicsik vagyunk. Vagy Isten jelenlétében, akik átéltük ezt, hogy ő milyen hatalmas, és mi mekkorák vagyunk, olyan elesettek, kicsik, gyengék, mint a kis féreg a földben. És azt mondja Isten, hogy ez az igazság, van okot félni, félelmetes ez a világ, és te valóban kicsi és gyenge vagy. De én veled vagyok, ott van az a de. Ez a helyzet, ebben a helyzetben vagy, de én hatalmas vagyok, és én veled vagyok. Én nem hagylak el téged, annak ellenére, hogy ilyen helyzetben vagy, ne féljél, mert én veled vagyok. Én vagyok az Isten, a vagyok. Én vagyok az, aki voltam, és leszek, és aki teremtettem ezt az egész világot. Én veled vagyok, és ezért ne féljél. Azt mondja a következőre, ez a második pont, te az én szolgám vagy. Ézsaiás korában, illetve annak a prófétának a korában, amikor ez íródott, teljesen természetes volt az a kép, hogy úr és szolga járkáltak az utcán. Akkor sokkal jobban érthető volt ez a kép. Most azért nincsenek ilyen cselédek, nemrég még voltak, nincsenek cselédek, nincsenek rabszolgák közöttünk, de ez azt jelenti számunkra, hogy te szolga vagy, ez megint csak nem egy lekicsinlő dolog, ez azt jelenti, hogy közel vagy hozzám, mert az úr és a szolga állandóan együtt voltak. Amerre ment az úr, arra ment a szolga is. Hivatalba mentek, ment a szolga utána. Állandóan együtt voltak. És ez nem csak egy ilyen alárendelt viszony volt, hanem beszélgettek. És az az úr, aki tényleg értette ennek a viszonyát, az jóban volt az ő szolgájával, és megbecsülte az ő szolgáját. Nem tudom, láttátok a Hídember című filmet. Annak az elején arról van szó, hogy a kis Széchenyit tanítja az apukája, odaültetik a jobbágyukat a nagy fehér asztalhoz, kérgeskedő ráncos bácsi, és azt mondja a kis Széchenyinek az apukája, hogy csókold meg a kezét, ő adja neked a kenyeret. Ilyen volt az úr és a szolga a közötti viszony. Megbecsülték egymást, állandóan együtt voltak, és azt mondja az úr, ne félj, mert közel vagyunk egymáshoz. Én közel vagyok hozzád, és te is közel lehetszél hozzám. Harmadik pont, én vagyok Istened. Én vagyok Istened, nem más. És én megsegítelek, megerősítelek, és támogatlak. Nem mondom meg a jövőt. Nem változtatom meg bizonyosan a körülményeidet. Nem biztos, hogy gazdag leszel. Nem biztos, hogy elkerül a betegség, de én veled leszek mindig. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy elhagyott mindenki. Akkor is, amikor tényleg nincs, aki segítsen, én akkor is ott vagyok veled. Amikor nehéz helyzetben vagy, akkor szólhatsz hozzám imádságba. És én válaszolok az én igényben, az én lelkem által, szólok a te lelkedbe, ott lesz a tudat a szívedben, hogy igen, itt van velem az Úr, és ez mindennél fontosabb, és mindennél jobb dolog. Ezt tudja megadni Isten. Itt vagyok én. Ha erőt akarsz, hogyha békességet akarsz, akkor velem kell kapcsolatban lenned, mert ezt én tudom megadni neked, mert én vagyok mindennek az Ura, ezért nem kell félned. És végül azt mondja Isten, hogy én megszégyenítem a te ellenségeidet, és megszabadítalak téged. Elpusztítom ellenségeidet, keresed őket, de nem találod, mert én megsemmisítem őket. Mi van ebben az igében? Nem te fogsz uralkodni. Nem te fogsz győzedelmeskedni az ellenségeid felett. Majd én, mondja az Úr. Lehet, nem azt mondja Isten az ő népének, hogy ti majd le fogjátok győzni a babiloniakat, és majd eltiporjátok őket, fellázadtok, és kicsináljátok őket. Nem is ez történt, ezt is Biblia órán legutóbb vettük. Isten a perzsa királyt indította, Pírus vagy Kürosz görögösen, és ők elfoglalták Babilont, és a perzsa király szíve úgy alakult, hogy ő elengedte a zsidó népet, és így szabadultak meg. Ők nem tettek érte semmit, csak egy helyben voltak, és várták az Isten kegyelmét. Isten nekünk sem mondja azt, hogy mi ennek a társadalomnak a vezető rétegei leszünk, vagy rétege leszünk. Azt mondja Jézus, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És nem biztos, hogy mi leszünk itt a górék, és le fogjuk itt tiporni az embereket. Sőt, biztos, hogy ne. Isten nem ezt ígéri. Azt viszont ígéri, hogy megszabadít. Ő. Majd ő, akinek van hatalma, ő meg fog szabadítani az ellenségeinktől. Persze ez nem jelenti azt, hogy teljesen egy helyben kell maradni, mert azt mondja ez az ige, hogy hegyeket fogtok csépelni. Tehát nem embereket, nem ti fogjátok legyőzni a babiloniakat, de a hegyeket, a távolságot. Én megszabadítalak benneteket, de haza már nektek kell menni. Ti fogtok átkelni a hegyeken és a pusztán, hogy hazaérjetek. Ezt látunk el, hogy Isten az, aki legyőzi az ellenségeket, de azért nekünk is mozdulni kell. És Istennek van hatalma arra, hogy megszabadítson. Isten el tudja végezni ezt is. Ahogy mondtam, a perzsák által ez megtörtént akkor ott Babilonban, de ezt csak ő tudja megtenni. Ő az, aki le tudja rontani az ellenséget. Amikor meg tudjuk vallani Isten előtt, hogy valóban férgecskék vagyunk, akkor kezdődhet el ez a váltóállítás az életünkben, ez a szemléletváltás. Csak akkor. A Pál apostol, aki vallásos teljesítményekben nagyon nagy volt, emberi módon is nagy karriert futhatott volna be. Gamáliel lábai előtt a legjobb farizeusi tanítást kapta. Mondhatnánk azt, hogy doktorátus szerzett abban az időben. És nagy karriert állt előtte, és amikor keresztjénnél lett, akkor is hatalmas teljesítmény vitt véghez, és mégis azt mondta, ó, én nyomorult ember. Ezt tudta mondani. Ó, én nyomorult ember. Én is Isten kegyelmére szorulok. Engem is környékeznek azok a dolgok, ami okot ad a félelemre. És máshol ugyanő magyarázza ezt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És Isten mondja is ezt, hogy az én erőm erőtlenség által megy végbe. Ezért, hogyha azt akarjuk, kedves testvérek, hogy Isten munkáljon a mi életünkbe, ha ezt akarjuk, akkor meg kell vallanunk, hogy mi nem tudunk semmit se tenni. Meg kell mondani, meg kell vallani Isten előtt, hogy bizony, férgek vagyunk előtted. De olyanok, akik megbecsültek Istennek kiválasztottjai vagyunk. Olyanok, akik Istennek szolgálni, akihez közel vagyunk. Akit megsegít az Isten, megszabadít és támogat, ilyen kis férjek vagyunk. Ezt meg kell vallanunk. Enélkül nem megy. Nem érdemes keménykedni az Istennel. Legalább ő előtte ne. Előtte nem érdemes, mert embereket be tudunk csapni ideig, óráig, még magunkat is, hogy mi mennyire jók vagyunk, de Isten nem lehet becsapni, és ezért fölösleges is előtte keménykedni. Amikor meg tudjuk vallani, hogy Uram, félek attól, hogy mi lesz, segíts, akkor jön azonnal a lelkünkbe válasz, veled vagyok. Amikor ott a apás váróban vártam azt, hogy mi lesz a császármetszéssel, és mi lesz a feleségemmel, ott imádkoztam, és azért imádkoztam, hogy őrizzen meg őket Isten, és minden szép rendben legyen, és akkor Isten megadta azt a békességet, ami készített arra, hogy ne féljek. És ezt a békességet kívánom nektek is, kedves testvéreim, hogy bármikor az életben eljönnek a nehézségek, és félni kell valamitől, akkor tudjuk azt mondani, hogy Uram, én félek, kicsi vagyok, te segíts. Isten ezt el tudja végezni mindannyiunkban. És ezért most egy percnyi csöndben valljuk meg a mi félelmeinket az Úrnak, a mi nyomorúságainkat, ami eszünkbe jut egészen személyesen, hogy hangozhasson felettünk is, ne félj. Tehát én veled vagyok, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te látsz bennünket, és Te tudod, hogy mi van a mi szívünkben. Látod a mi félelmeinket, mi szorongásainkat, a mi gyötrődésünket. Megvalljuk előtted, hogy félünk sok mindentől. Te tudod, hogy mi az egyen-egyenként a mi életünkben, mik azok a félelmek. Urunk, segíts jöjj el a mi életünkbe, és attól, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat, hogy ne kapkodjunk, hogy nem mi akarjunk győzedelmeskedni, hogy ne hallgassunk a világra, és ne saját kis bálványokat építsünk magunknak, hogy valahogy el tudjuk viselni ezt a félelmet és szorongást. Nunk te jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus által. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért. Imádkozunk a mi beteg testvéreinkért, akik betegséget hordoznak. Imádkozunk kórházi ágyon fekvőkért, akik most távol vannak, vagy betegek. Imádkozunk gyászolókért, Urunk, te töltsd be az űrt az ő szívükben is. Imádkozunk azonkért, akik valamilyen megmérettetés előtt állnak. Különösképpen most imádkozunk a konfirmandusainkért, te légy ő velük is, hogy ne féljenek. Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket, légy velünk a ránk következő héten is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.